60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatónkat. A mai adás szerkesztője Torda Judit vagyok. Az elmúlt időben kényszerből ugyan, de másképp éltük az életünket. Eleinte nyomasztónak éreztük a bezártságot, de lassacskán kialakítottunk egy új napi rendet. Felfedeztünk magunkban olyan képességeket, melyekre régen nem is gondoltunk. Megtanultuk, hogyan használjuk fel az otthon fellelhető alapanyagokat, kreatívan álltunk hozzá a mindennapi főzéshez. Van, aki új szakmát tanult, vagy éppen egy új hobbit talált. Szomszédok az erkélyen állva beszélgettek, vagy fűnyírás közben kommunikáltak egymással. Interneten leveleztek egymással a házlakói. Én is kaptam egy olyan e-mailt, amiben tájékoztattak, hogy ne ijedjek meg, ha egy mentő áll meg a ház előtt, és szkafanderbe öltözött ápolók nyomulnak be a kapun. Csak COVID-tesztet csinálnak az egyik lakónál. Nagy megkönnyebbülés volt, amikor negatív lett az eredmény. Levittük a szemetet egymás ajtaja előtt, vagy éppen kenyeret hoztunk és ráakasztottuk a szomszéd lakás kilincsére a reklámújságokkal együtt. Jobban odafigyeltünk egymásra. Segítettük ismerősöket és ismeretleneket is. Jó lenne, ha ezek a jó tulajdonságok megmaradnának, és nyitott szívvel, bizalommal fordulnánk továbbra is egymás iránt. Remélem újra megtaláljuk a mára kicsit elveszített humorérzékünket, optimistán, vidáman folytatjuk majd életünket. Biztos könnyebb lesz, ha segítjük egymást. A mai adás tartalmából. Egy olyan iskolát kerestünk fel, ahol a tanulók vidám csaholással üdvözlik egymást. A szerelem nincs korhoz kötve, Kossuth Lajos időskori kedveséről hallhatunk egy jegyzetet. A repülőgép modell építése egy életre szóló hobbi lett, következő interjú alanyunk számára. Egy operaénekes gyerekkori álmát valósította meg, és ma már bölcsődés gyermekeket tanít. Az utolsó interjúnk is a gyerekekhez kötődik, a Martonvásári Óvoda Múzeumba látogattunk el. Kezdjük vidám a műsorunkat. Nyitó zenének a Szent Efrém kórus egyik dalát ajánlom, melyet a Fonográf Együttes híres dalára, a Viktória címűre írtak. A címe, nagyon stílszerűen, Pandémia, pandémia.
Pandémia, plusz pandémia, plusz last minute exkluzíva nappaliba. Pandémia, plusz pandémia, plusz se buli, se suli, se nem szabadiba. Pandémia, plusz pandémia, plusz inkluzíve konyhas, fázis, fürdőszoba. Pandémia, plusz pandémia, plusz menet közben két sör, három zsigovica.
Kikapcsoló, bekapcsoló, lekapcsolódás kell nekünk.
Maszkos pajtás,
A kijárási tilalom alatt sokan irigyelték a kutyásokat, hiszen ők naponta többször is legálisan sétálhattak az utcákon. Ha tudnák, hogy milyen kemény munka az, amíg egy zabolátlan ebből szófogadó, engedelmes kutyus lesz. Az interjú 2016-ban készült az Örmezei Kutyaiskolában. Stílszerűen egy kis kutyaugatással kezdjük ezt az interjút. Én miért kell egy kutyának iskola?
Hú, ez szerintem sok dolog miatt érdemes egy kutyát iskolába járni, ha csak alapvetően abból indulunk ki, hogy mennyire jó a kutyát lefárasztani, akár agyilag is, tehát egy tanítási folyamattal. Vagy ha abból indulok ki, hogy mennyire más úgy élni együtt egy kutyával, hogy megvannak a szabályok, hogy nincsenek problémák, hogy nyugodtan elengedem a kutyát, nyugodtan beívható a kutya, nem agresszív, nem jelent veszélyt a társadalomra, és még sorolhatnám, mindez nagyon jó egy kutyaiskola.
Mikor alakult ez az intézmény?
Hát körülbelül 6 éve vagyunk itt Örmezőn.
Én, hogy előtte máshol voltak?
Nem, ez úgy indult, hogy Népszigeti Kutyaiskolából vált, vagy gyakorlatilag egy oktatógárda, aki elkezdett itt Örmezőn működni.
Megütött a fülömet, hogy gazda volt még akkor, ez
igen.
Mit jelent?
Hát, hogy mindannyian úgy kezdtünk, akik oktatók, vagy most már sulivezetők, vagy bármilyen szintű munkát végzünk a kutyákkal és gazdákkal, hogy gazdaként jöttünk rá először az iskolába, hogy én is kezdtem, tehát én is lejöttem a nagyon problémás boxeremmel, aki akkor még nagyon problémás volt, egy mentett mehelyről örökbefogadott kutya, rettenetesen sok gondom volt, úgyhogy kerestem egy kutyaiskolát, és ez volt közel.
És utána itt ragadt, mint
hát mint gyakorlatilag oktató. Igen, egy hónap on belül megoldódott az összes problémám, tehát a kutya azóta a lakásban semmihez nem jól, nem ordít. Igen, elnézést
közben. Nagyon barátságos, ahogy hívják ezt. Ő a tojás. Ő a tojás, hogy
ő szeretőben lenni,
vagy inkább, mint hogy
harangjuk. Szóval én is így kerültem le, és akkor annyira a saját élmények alapján, hogy mennyire szépen helyre tudtuk rakni egy csomó problémát, amivel én már évek óta együtt éltem, és nem tudtam orvosolni. Akkor itt kedvet kaptam, hogy ebbe egy picikét itt belemérjünk.
Ha jól értem, akkor nem ez volt az alap végzettség.
Nem, én egy nagy ügyvédi irodában voltam irodavezető asszisztens ezelőtt. Igen, úgyhogy így ez így alakult, mindannyian gazdákból lettünk, nagyrészt oktatók.
Uh-huh. És gondolom, mikor kezdtem. Gondolom, hogy a kutya szeretet az egy alapvető. Alapvető dolog. Mit csinálnak itt a kutyákkal? Mire tanítják őket?
Hát kevésbé csinálunk a kutyákkal, bármit is azt mondanám, hogy inkább a gazdákkal. Tehát igazából ez az egész tanfolyamos, de ez egy olyan dolog, hogy megadjuk az útmutatót a gazdáknak, hogy ahhoz, hogy ők egy teljesen kiegyensúlyozott életet tudjanak együtt élni a kutyájukhoz, ahhoz mi szükséges, itt jön be a gazda a képbe, ő csinál mindent a kutyájával. Tehát én csak segítek neki, és megmutatom az irányt, és nézem, hogy adott esetben jól csinálja, vagy kijavítom az esetleges hibákat, problémákat, de hogy mindent ő csinál az oktató útmutatása alapján. Úgyhogy ez nagyon kell a gazda, ez inkább egy ilyen gazdaképző sem, mint kutyaképzőiskola.
Én mindig sokat gondolkodtam azon, hogy választ valaki kutyát magának.
Én azt gondolom, hogy alapjáraton érdemes úgy választani egy kutyát, hogy átgondolom az egészet, mi az, ami passzol hozzám, melyik fajta, vagy melyhelyi kutya, az teljesen mindegy, keverék kutya is nagyon jó.
Ez honnan lehet tudni, hogy melyik kutya passzol hozzám?
Hát utána kell járni mondjuk egy adott kutyafajtának. Nagyon sokan vesznek úgy kutyát, hogy fogalmuk nincsen, hogy mit vállalnak, és mondjuk neki van egy olyan életritmus, ahol nem ér rá a kutyával a megfelelő időt foglalkozni, akkor bizony komoly problémákhoz vezethet. Akkor érdemesebb egy kisebb testű, nyugodtabb lakásba jobban tartható kutyát bevállalni.
Valójában mi motiválja az embereket arra, hogy kutyát tartsanak?
Hát, ez szerintem annyira összetett dolog, de hogy valami olyasmi lehet, hogy kicsit vissza-vissza természetbe egyrészt. Én rettenetesen sokat megyek erdőbe, mezőbe, mindenhova, mióta kutyám van, soha előtte ennyit. A másik pedig, hogy tehát kutyák elképesztő jószágok. Rettenetesen intelligensek, empatikusak, társak, barátok, minden az életben. Elképesztő jó dolog velük foglalkozni. Amit eddig nem tettem én, és szerintem az összes oktatótársam, meg most már a gazdák, akik ugye hatlábúak lettek, hogy kivisz az utcára, hát bármilyen időbe.
Érdekes kifejezés.
Igen. Tehát, hogy egy kicsikét az egészséges életmód felé is elvisz, mert hogy a kutyával az ember nem teheti meg azt, hogy ott elpunyad egész nap mondjuk a kanapén.
Igen, ismerősem azt mondta, hogy rabszolgatartó a kutya, és nem lehet semmit. Egy határozott ideje van, hogy mikor kell enni, adni,
én
mikor
kell menni. Igen, nálunk azért minden úgy működik, hogy a szabályokat én állítom fel, én vagyok a főnök, ha én azt mondom. Természetesen nem arról szól, hogy 20x órát bezárva tartom otthon a kutyát, és majd akkor megyünk le pisélni, ha én azt mondom, de olyan nincsen, hogy reggeli ébresztő, hogy engem a kutya kelt, hogy ne menjünk pisélni. Uh-huh. Ez elő nem fordult, olyan nincsen, hogy a kutya közli, hogy most már vacsora van, mert majd én odaadom neki, amikor én adom oda a vacsorát. Tehát, hogy azért én vagyok a főnök, és itt általában arra is tanítunk mindenkit, hogy ő a főnök.
Kell,
a kutya
kell
ilyen
tudnia.
Szinten ne befolyásolja az életet.
Szóval ettől gazda a gazda.
Így igaz, egy jó vezető kell a kutya mellé.
Egy családban, ha több tag van, akkor is érdemes egy gazdát kiválasztani, vagy hogy van ez?
Az nagyon jó, hogyha mindenki foglalkozik a kutyával, az nagyon jó, hogyha mindenki felállítja neki szabályokat, az nagyon-nagyon nagy probléma, ha valaki betartja, és a többiek pedig kicsit úgymond ellene dolgoznak. Tehát én azt gondolom,
ez hogy érti, hogy ellene dolgoznak?
Hát, hogyha például az egyik gazda következetes, és betartatja a kutyával a szabályokat, de a többiek úgy döntenek, hogy hát én nyugodtan etetem asztalról a kutyát, vagy följöhet az ágyba aludni, akkor az egész szétcsúszik. Tehát a kutyának kellenek a korlátok.
Hát abba jó, hogyha,
abszolút, és ugye ott is, hogyha papa nem engedi, de mama megengedi, akkor szétcsúszik. Minden ugyanez van a kutyánál, és jó, ha mindenki foglalkozik vele. Nyugodtan lehet több kutyája, több gazdája egy kutyánál.
Gazdája lehet. Aha. Tehát ez a falka vezér című dolog, ennek nincs jelentősége?
Ezek, a kutyák most már családokban élnek, nem falkákból, ugye egy falkában azért az volt a szerepe, hogy ott a főnök az alfa pár életbe tartásáért dolgozott mindenki, meg az utódokért. Azért a kutyáink itt már civilizált körülmények között családban élnek, ahol mindenkinek megvan a maga szerepe, a maga dolga. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a falka vezér az elavult fogadom, inkább azt mondanám, hogy jó vezetője szeretnék lenni a kutyámnak, és több jó vezetője is lehet, akire. Az óvodában a fő dolog, amire nagyon rámegyünk, az igazából a szocializáció. Együtt lesz, mert megtanulnak egymással játszani, kutyák-kutyákkal játszanak, póráz nélkül, elengedve, szabadon. Próbáljuk ingerekhez szoktatni őket, és a gazdáknak is adunk ilyen tanácsokat, hogy az otthoni környezetben autóktól, zajoktól, különböző felületektől, hasonlóktól ne ijedjen meg a kutya, hozzászokjon. Alapvető kis picike tanítás is van, de csak ilyen kölykökhöz szabott, tehát abszolút valami nem jó, az figyelmen kívül hagyjuk, viszont a jóért megjutalmazzuk nagyon a kölyök kutyát. Keveset dolgozunk kölyök kutyával, mert hogy ugye még olyan a koncentráció szintén, mint egy kisgyereknek, pár percig lehet csak elkapni a figyelmet, és nem az a cél, hogy legyaluljuk őket, hanem az a cél, hogy jó kedven tudjunk együtt dolgozni. Úgyhogy az óviban ilyesmik vannak, kicsit otthoni tanácsok, bármi felmerül, esetleg otthoni probléma, szobatisztaságtól kezdve az egészségügyi dolgokig mindenbe próbálunk segíteni.
De ez a, hogy beleverjük az orrát, ez ma már ez egy hülyeség. Gondoltam, hogy nem egy szakszerű mondat ez részemről.
Tehát, hogy ez úgy működik, hogyha a kutyát nem kapom el abban a pillanatban, amikor éppen otthon vagyok, és látom, hogy most pisil, akkor a rászólok tudni fogja, hogy miről van szó. Szóval utána oda rángatom 3 óra múlva, és beletunkolom az orrát, csak az mit fog tudni, hogy valami nagyon nem oké, de nem fogja összekötni.
Érez-e valami változást itt a kutya kiképzés során, nem csak a kutyákon, hanem a gazdákon?
Nagyon-nagyon-nagyon érzek egy csomó mindent. Egyrészt ugye mi nagyon dolgozunk arra, hogy az emberben a szembesülési hajlam meglegyen.
Ez nagyon. Mit ért ez alatt?
Hát, hogy a mi módszerünk, amit mi dolgozunk, az a tükörmódszer, és ezt nagyon-nagyon röviden úgy tudom leírni, hogy a tükörmódszerben a kutyáknál azt mondjuk, hogy a kutya semmiben nem hibás, de hogy a kutyád viselkedése megmutatja, hogy milyen gazdája vagy. Kutyának van valami viselkedés problémája, valami, ami nem oké, az neked köszönhető, valamit te csinálsz rosszul, vagy te élsz meg rosszul.
Igen, ezt úgy mondják a pszichológusok, hogyha egy gyereke probléma van, akkor meg kell nézni, hogy a szülők között ez mi a probléma, működik. Mert tünet hordozó a gyerek.
Ez ugyanígy működik a kutyánál, és a kutya magától nem hibás, semmiben a gazda hibás, hogy esetleg nem megfelelőképpen kezel, és ez a kutya rettenetesen jól látszik, és ha bejön valaki hozzánk egy tanfolyamra, akkor előbb-utóbb ezekkel szembesülnie kell azokkal a hibákkal, mondjuk, amit elkövet az élete során. És hogyha nem, főképp a kutyázásban megyünk rá, de nagyon-nagyon-nagyon durván kiterjed az emberi kapcsolatokra, és az ember ezt el tudja sajátítani. Hogy tud azzal szembesülni, hogy igen, ezt én rontottam el, igen, ezen úgy tudok javítani, igen, el kell fogadnom a kritikát, csak segíteni akar a másik, nem azért mondja, hogy rossz vagyok, hanem szeretné rányitni valamire, azt mondom. És az igen, az nagyon kiterjeszthető az emberi kapcsolatokra, és úgyhogy nagyon-nagyon sokat változnak a gazdák, azt gondolom, akik ide bejönnek, és nem csak a kutyázásba, hanem úgy általában az elfogadásba, empátiába, a világhoz való hozzáállásba mindenben.
Mit üzen a kutya tulajdonosoknak? Mindenképpen hozzák el a kutyájukat a kutyaiskolába, mert most már látom, hogy rengeteg haszna van ennek.
Egyrészt hozzák el, igen, az iskolába, másrészt pedig, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ne érezzük ki az ellentétet a nem kutyások és a kutyások között, és ez igazából a mi dolgunk kutyásoké, tehát hogyha mi betartjuk a szabályokat, amik normálisak, tehát nem hagyjuk ott a kutya piszkolt, ha nem behívható a kutyám, nem engedem el, nem hagyom, hogy gyerekekre ugráljon, nem hagyom, hogy verekedjen, nem hagyom, hogy agressziót provokáljon, nem hagyom, hogy agressziót mutasson, akkor sokkal szebb lenne ez a világ, és valószínűleg nekünk is több mindent megengednének.
Köszönöm az interjút. Az Őrmezei Kutya Suli vezetőjével, Csík Gabóval Torda Judit beszélgetett. Egy megható, szép szerelem történetét ismerhetjük meg Meskó Bánk jegyzetéből.
Kedves hallgatóim, egy különös beszélgetésnek lesznek a fültanúi, ugyanis beszélgető partnerem a beszélgetés időpontjára megbetegedett, alig van hangja, nem tud beszélni. De napokkal ezelőtt, amikor felkerestem és erre a beszélgetésre készültünk, nagyon érdekes dolgokat mesélt, többek között azt, hogy az a kép, ami a falon egy családi fényképet ábrázol, valójában kicsoda, és innen indult el az az ígéret, hogy a mai napon hosszan beszélgetünk. A képen Orbán Mária, beszélgető partnerem, nagymamája Zeig Sarolta látható, aki Kossuth Lajos öregkori szerelme volt. Az a történet, amit most elmondok önöknek, Orbán Máriától hallottam, egy különleges történet, márpedig azért, mert a 63 évvel idősebb Kossuth Lajos, aki 1884-ben ismerte meg Zeiss Haroldtát, aki akkor 19 éves volt, komoly szerelemre lobbant e fiatal lány iránt. Hogy is történt? 1884-ben Zeiss Haroldta családjával európai körutazáson vett részt, többek között felkeresték Turint, a mai Torinót, ahol Zeiss Haroldta apai nagybátyja, Zeiss József élt emigrációban, aki az 1848-49-es szabadságharcban honvéd százados volt. Zeiss József vitte el a családot Kossuth Lajoshoz, itt ismerkedtek meg. Kossuth Lajos rögtön heves szerelemre gyulladt a fiatal lány iránt, maga se tudta megmagyarázni ezt az érzelmet, de egyre csak fokozódott. Zeiss Haroldtáék 6 hónapig tartózkodtak Itáliában, és 6 hónap után hazatértek Erdélybe. De amíg ott tartózkodtak, Kossuth Lajos rengeteg programot szervezett, kirándultak. Az akkor 82 éves Kossuth Lajos olyan agilis életet élt, mint a megfiatalodott volna. Gyalogtúrákon vettek részt, és az egyik ilyen gyalogtúra alkalmából egy gránit darabot piszkált ki a botjával Kossuth Lajos a sziklákból, és ebből egy karkötőt készítetett Zeiss Haroldtának. Az ezüstokra KL Kossuth Lajos monogramot vésette rá. Ez az emlék ma is megtalálható a család birtokában. Amikor hazautaztak Zeiss Haroldtáék, Kossuth Lajos levelezni kezdett Zeiss Haroldtával, azzal a kéréssel, hogy ezeket a leveleket, amiket ír, Sarolta semmisítse meg, mert nem akar nevetséges lenni. Tudta, hogy ezek az érzelmek nem mindennaposak, és nem egy 80 évét taposó ember vallomásai, hanem egy különleges, öregkori szerelemnek a megnyilvánulásai. Zeiss Haroldta nem tett eleget ennek a kérésnek, hanem eltette ezeket a leveleket. Később erről be is számolt Kossuth Lajosnak, aki küldött neki egy bársonydobozkát, egy varókészletet, amelyben az eszközök ezüstből készültek, és ennek volt egy titkos rekesze, egy alsó fiókja, amibe ezek a levelek aztán elhelyezésre kerültek. De kérte, hogy senkinek nem mutassa meg, ne hozza nyilvánosságra. Ezekben a levelekben őszintén feltárulkozik érzelmeiről, életéről, az élet folyásáról részletesen nagyon bőven ír. Első levelében még magázza, második levelében kedves napsugaramnak szólítja szerelmét, Haroldtát. Aztán később szeretett lányom megszólításra változnak ezek a levelek. Nem tudja az érzelmeit palástolni, átcsap, hol igazi őszinte szerelemből egy nagyapáskodó, egy szerető apai változatban. Érdemes ezt elolvasni, tudnélik 1989-ben Szép Irodalmi Könyvkiadó jóvoltából megjelent ez a levelezés, az Akkosút és Napsugár címen. Zeiss Haroldta, miután hazautazott Erdélybe, megismerkedett Orbán Györggyel, aki rövid idő után elvette feleségül. Mezőmadarason volt földbirtokos Orbán György, oda költözött hozzá Zeiss Haroldta természetesen. Ebből a házasságból született Máriának, beszélgető partneremnek az édesapja Orbán Károly. Orbán Károly élete is különös volt, négyszer nősült, több gyereke született. Máriának egy féltestvére most is él Angliába, akivel időnként leveleznek. Orbán Károlyról el kell mondani, hogy részt vett 1956-ban az úgynevezett szobosztai felkelésbe, és sajnos leleplezték ezt a szervezkedést, melynek következtében 57 ember ellen indítottak a rendszer megváltása iránt elkövetett bűncselekmény miatt eljárást, és ebből a büntető perben az 57 emberből 10 halálra ítéltek. Köztük volt Máriának az édesapja is. Különös családi történet, de bearanyozza az az emlék, amit ez a fiatal lány az utókornak hagyott ezzel a leveléssel, rávilágítva egy idős ember Kossuth Lajos érzelmi gazdagságára, érzelmi világára. Meg kell említeni, hogy ezekben a levelekben, ebben a 30 levélben nem csak az érzelmeit, mindennapi életét hírja le, hanem azokat a csodálatos utazásokat, amit még 85, 86, 88 éves korában is megtett. Ugye az utolsó levél 1889-ből származik, ekkor Kossuth Lajos 87 éves. Ezután még 3 évet élt. A történelem, a sors gondoskodott, hogy ez a levelezés megmaradjon, és nyomtatásban az emberek kezeihez kerüljön. Ajánlom mindenkinek, akit érdekel, mert egy különös betekintést nyerhet egy idős, ag ember érzelmi világában. Meskó Bánkot hallották, ő mondta el azt, amit Orbán Mária elsuttogott neki. Köszönöm a figyelmüket!
Az ember élete végéig homo ludens, játszó ember marad. Kéri Juli interjúja is ezt bizonyítja.
Hány éves korig játszik az ember? És egyáltalán mi az, hogy játék? Ugyanaz minősül a játéknak gyerekkorban, mint felnőttkorban. Számtalan ilyen kérdés vetődött fel bennem, és úgy gondoltam, hogy erre a legilletékesebb, akit megkérdezzek, egy régi barátunk, dr. Bognár Géza, aki reptet, hogy úgy mondjam, hivatalosan is ez a pontja, hogy reptet?
Repülőmodell ezek. Ez pontosan megfogalmazás, ja, mert a reptetés az egy része ennek.
Talán induljunk el onnan, hogy amióta ismerlek, azóta űzöd ezt a játékot, sportot?
Hát többféle megközelítése lehet ennek. Van egy játékos oldala, és van egy sport oldala.
És ez a játék, ez ugyanaz a játék, mint egy gyerekkorban a játék, vagy átalakul?
Tekintve, hogy az én gyerekkorom már nagyon régen volt, azóta egy nagyon erős technológiai fejlődés zajlott le a világban. Olyan anyagok és eszközök jelentek meg, amik hát 60 évvel ezelőtt nem léteztek.
Nem ilyen szempontból gondoltam, hanem a te érzelmeidbe.
Ugyanaz, feltétlen.
Tehát felnőtt korban is ugyanolyan játék szenvedélye lehet
ugyanaz,
a embernek.
Persze, hát főleg amikor ugye én az a fajta modellező vagyok, aki magam készítem a repülőimet, ez ma már a kisebbség. És amíg én reszelgetek, fúrok, faragok, én ugyanazt érzem. És ugyanazt a kétségbeesést, amikor nem úgy sikerül egy repülő, ahogy szeretném, és a harcmezőn rögtön elvérzik, akkor hát persze nagyon szomorú tudok lenni.
És az elsőt mikor készítetted?
Pontosan tudom, 1956-ban, amikor én 6 éves voltam, akkor egy építő szekrényből építettem egy úgynevezett Lurko nevű gumimotoros repülőgépet. Persze akkor ezt még apám segítségével, ez a gép persze nagyon primitív volt mai szemmel. Igen, tehát 1956-ban építettem. Ennek a repülőnek a tervrajza még ma is megvan a tervrajzgyűjteményemben. És hát most folyamatosan építgetek. Akár bolondériának is tekinthető ez, mert házunkban van egy külön kis modellező szobám, és most ott 10-12 gép lóg a falon, és még az ideiglenes lakásunkban Budapesten is marad még 2-3.
Az, hogy te mérnök lettél, azt befolyásolta?
Igen, nagyon befolyásolta. Tehát ugye akkoriban volt egy külön szakmai újság a modellezőknek, ugye ez államilag nagyon támogatott tevékenység volt, és így volt lehetséges az, hogy akkoriban gyakorlatilag minden iskolában volt modellező szakkör, és a modellező tevékenységet koordináló szervezet az a Magyar Honvédelmi Szövetség volt, és ennek volt egy modellező osztálya, és ez egy havilapot adott ki a modellezést. Ez a modellezés egy nagyon magas színvonalú szakmai lap volt. Persze volt egy-két oldal ideológia benne, hát azt az ember átlapozta, és Utána nagyon jó cikkeket lehetett olvasni, illetve ennek a folyóiratnak volt egy tervrajz melléklete minden hónapban, és ez volt a döntő ok, ami miatt ezt a modellezők vásárolták. És ugye én is, csak persze hát az életem során ezek elkallódtak, aztán most antikváriumból próbálom pótolni, mert ezek számomra nagyon érdekesek. De a kérdésedre visszatérve, hogy befolyásolta azt, hogy mérnök lettem, igen. Ugyanis én már kisrác koromban ezeket a rajzokat értettem, megtanultam érteni, ha még nem is készíteni, de mindenképpen értettem ezeket a rajzokat, és nagyon tetszettek nekem. És hát ugye a gépészmérnöki szakma, ezt közismerten, legalábbis akkoriban nagyon sok rajzolással járt. A rajzolás alatt nem azt kell érteni, ami ma van, tehát ilyen számítógéppel segített rajzolás, hanem effektíve
vonalzó tábla,
vonalzó rajztábla, pauszpapír, tuskihúzás, ilyeneket kell ez alatt gondolni, amit hát a maiak már nem is tudnak, hogy mi az. Nem baj egyébként, nem baj.
Szaknak az áramlástant választottad, tudatosan ezért, tehát ez hozta akkor már rögtön.
Igen, tehát úgy választottam szakot, az áramlástan érdekelt engem.
És ez már segített ahhoz, hogy akkor versenyezni kezdtél, vagy enélkül is versenyeztél
nem,
volna?
Nem. A versenyzés az nem igazán jellemző rám. Ezt tulajdonképpen idős koromban kezdtem csak el. A modellezők által, legalábbis a szervezett modellezők által pejoratív módon hobbi modellezők közé tartozom. Én küzdök is ellene, hogy ez ne így legyen. Most úgy hívjuk hivatalosan a szövetségbe ezt, hogy szabadidős modellező.
Tehát csak saját magadnak építetted, és saját magad mentél kipróbálni.
Igen, igen. Valójában Magyarországon elég megbízható mérés szerint 24 ezer modellező van.
Akik nem a szövetségbe tömörülnek.
Nem tagjai a szövetségnek. Uh-huh. Nem tagjai azért, mert nem kívánnak versenyeken részt venni. Igazán hobbiból. A szövetségi tagság ugye biztosítással is jár, ami nagyon fontos, anélkül nem lehet. A másik pedig ma már nem úgy van, mint a fiatalkorunkban, hogy találtunk egy szabad területet és eldobtuk a repülőt. Nem. Ma a magyar légtérnek a használatát törvény szabályozza, és a törvény betartásáért a katonai légügyi hivatal a felelős.
Milyen magasra repülnek ezek a gépek?
Hát nézd, ezek tulajdonképpen majdhogy nem bármilyen magasra, de a rádióirányítású gépek esetében a vizuális kontakt az nagyon fontos, mert hiszen anélkül nem tudja az ember vezetni.
És akkor sajnos, ez mit jelent méterben?
Ez az én esetemben 100 métert jelent, de a fiatalok meg a nálam szerencsésebb idősebbeknél 500 méterre föl tudnak menni. De van más kategóriája is a modellezésnek, tehát az úgynevezett FPV modellezés, az a First Pilot View, amit az első pilóta látna. Ez azt jelenti, nincs vizuális kontaktus a repülőgép és a modellező
tehát
között.
Tehát magyarul nem látod, hogy hol
nem,
a gépen.
Nem látom a repülőgépet, azonban a repülőben van egy kis kamera, és úgy látod a kamerának a képét, mintha te ülnél a vezető székben.
Tehát nem látod a gépet, csak azt látod, amit ő lát.
Igen. Igen.
Ez nagyon izgalmas.
Ez az FPV. Hogy még tovább cifrázzuk a dolgot, ami az FPV modellezésből nőtt ki, hogy ezek a repülőgépek GPS irányítással is el vannak látva. Ez esetben vakon tud menni a gép, tehát megmondod neki, hogy ilyen és ilyen földrajzi koordinátára menjen el, majd jöjjön vissza. Hát ez sok problémát, jogi problémát vet föl, mert hát gondoljunk a repülőgép által harmadik személynek okozott kárra.
Hát meg személyiségi jogok.
Személyiség, pontosan, aha. Személyiségi jogok, ugye?
És mekkorák ezek a gépek?
Ezek az FPV, ez olyan másfél méteres fesztávtól két méteres fesztávolságig megy.
És az alap a legegyszerűbb gépek?
Hát
a hagyományos modellezőgépek.
Tehát a hagyományosak között is vannak ilyen két méter körüliek, de mondjuk a fesztáv az csak az egyik jellemző, mert hogyha azt mondom, hogy 60 cm-es fesztáv, de ha ahhoz fél gram tömeg tartozik, fél gram, tehát egy kalmopirimnál kisebb tömeg, ez az ártéri modell. Erről beszéltem a kategória kimondása nélkül az imént, hogy 7-8-an művelik az országban.
Egy lényeges kérdést kihagytunk, hogy tudod, hogy hány gépet építettél? Nagyságrendileg?
Hát nagyságrendileg össze tudnám számolni, mondjuk évente egyet. Mondjuk így, de az utóbbi időben többet.
De hogy mennyi időt vesz igénybe egy gép építéséhez?
Hát ez attól függ, hogy milyen fajta ez a repülőgép. Én ma a leginkább az úgynevezett antik modelleket szeretem, és ilyeneket építek. Antik modell a kategória nemzetközileg elismert szabályai szerint az a modell, amit 1951 előtt terveztek. Na most ilyenből is többféle van. Én a úgynevezett mechanikus motoros modelleknek az antik változatát építgetem. Ezt én szeretem, mert azt gondolom, hogy az áramlástan 60 évvel, sőt 70 évvel ezelőtt is állt, őt is ugyanilyen volt, mint ma.
Melyik a nagyobb élmény, építeni egy gépet, vagy repíteni?
Tehát repíteni azért. De egy jó dolog az építés is. Hát ugye én manapság zömében magam tervezem a repülőimet. Hát azért is, mert a munkám folytán én egy ilyen 3D modellező, tervező szoftvert tanítottam éveket. Nagyon sokáig, hát többfélét is, de ez a SolidWorks, ez egy nagyon komoly modellező program.
Mindezt a Gábor Dénes
főiskolán. Hát a Műegyetemen és a Gábor Dénes
főiskolán, ahol most rektor helyettesként létezel.
Igen. Na tehát ezt tanítottam hosszú éveken keresztül, és ezt használom fel a repülő modellezésbe.
Köszönöm szépen dr. Bognár Gézának, hogy beavatott minket ezekbe a titkokba, és jó játszást kívánok továbbra is.
Az iménti interjú 2 évvel ezelőtt készült. Beszélgető társam azóta befejezte az aktív munkáját, így aztán még több ideje maradt repülőépítésre és reptetésre.
Bodrog partján című dalt Kővári Eszter Sára előadásában hallhattuk. Ámen Zsóka egy operaénekes zenepedagógus szólaltatott meg.
Hadd mutassam be mai vendégen.
Kővári Eszter Sára vagyok, énekművész, pedagógus.
És ahogy tudom, Magyar Állami Operaház tagja voltál, magánénekese. Most szabadúszó énekművész vagy. És 5-szörös Artisius kitüntetett a kortárzene népszerűsítésért. Hogy kezdődött ez a nagyon szép pálya?
Hát a szép pálya egészen korán kezdődött, óvodás koromban, én kaposvári kislány vagyok, és óvónő fedezte föl az énekhangomat, és már rögtön el is kezdtem ott szerepelni. Úgyhogy onnan indult az én nagy utam, hogy úgymond, de én nagyon sokáig óvodapedagógus szerettem volna lenni, és 14 éves koromban hallgatott meg Bende Zsolt egy ismerős révén hát a művész úr sokakat indított el a pályán, ilyen értelemben engem is, évekig foglalkozott velem. 19 éves koromban kerültem ezáltal így Budapestre, és tanultam aztán énekelni. Utána Csengeri Adrián operénekesnél és Déri Gabriella volt végül is a legfontosabb énekmesterem, ha mondhatom, így meghatározó volt az operaházban. Úgyhogy az interoperetben volt még több szereplésem, vagy ott voltam, hogy úgymond tag, aztán később pedig az átalakult Musical World-ben, és mellett az operaházban valóban magánénekes voltam, egészen a kisfiam születése után még egy-két évig, úgyhogy ott volt egy nagy váltás az életemben, és mentem át énekművésszé. A kisfiam most már 16 éves lesz szeptemberben, és nagy kisfiú, mert hogy most már 186 cm, úgyhogy nagyon megnőtt, de igazából az ő nevelése, gondozása foglalkoztatott, és úgy éreztem, hogy nem tudom összeegyeztetni magával ezzel a nagyon vándorló élettel, amit nagyon-nagyon szerettem, és hát a fél, talán háromnegyed világot bejárhattam turnék kapcsán, de már akkor 30 éves lettem, amikor ő született, és 20 éves koromtól ebben a 10 évben nagyon-nagyon intenzíven utazgattam, és amikor ő már 2 éves lett, akkor éreztem, hogy azért az óvoda előtte számára nem ideális, hogy hol Grazban ébredt, hol Kolozsvárott, hol Bécsben, úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy ezt így nem szeretném tovább. Ez egy nagyon nehéz váltás volt. Meggyászoltam, de elhatároztam, hogy innentől kezdve már csak kortárs szerepeket vállalok, illetve koncertezénekes lettem, amit viszont hála jó Istennek úgy gondolom, hogy nagyon jó döntés volt, mert hogy mai napig heti szinten énekelhetek, sőt még így a Covid idején is azért sok online koncertet adhattam.
Hogy jött a képbe a kortárs zene?
A kortárs zene 21 éves koromban egészen meghatározó volt, tulajdonképpen Kovalik Balázs fedezett fel az operaháznak is. Egy meghallgatásra véletlenül keveredtem oda, és ez a Ligeti György Le Grand Macabre című operájára volt válogató, és kerestek egy magas szoprán énekhangot, és én nagyon, hát ez ide nekem az oroszlánt is, fiatalságával beviharzottam, elénekeltem az olimpiáját a Hoffmann meséből, és kiviharzottam, mert úgy éreztem, hogy nem figyeltek rám. És este csörgött a telefon, és ez volt Balázs, és megkérdezte, hogy visszamennék-e, és mit szólnék, ha ő megpróbálkozna velem, amiért mai napig nagyon hálás vagyok, hiszen ő akkor már egy ismert rendező volt, és ez számomra egy óriási nagy falat volt. Előtte sosem énekeltem kortárs zenét, inkább operetteket, illetve operáriákat, és így fedeződtem fel igazából az operaházban is, tehát ezzel aztán debütáltam az operaházban ezzel a szereppel, Gepupó szerepe, hogy úgymond egy rendkívül nehéz koloratúr szoprán szerep, és aztán sok más gyönyörűséges szerepet énekelhettem el a Ékirálynőjén keresztül, Gara Márián, Ácilágyi Erzsébetet, Konstancát, Szöktetés a szerályból, és ezt hát azért számos országban tehettem meg.
A mi megismerkedésünk mégis máshoz fűződik. Kip-kop, 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 daloltak a cipősarkak, ugye? És te futottál Budafokra.
Igen.
Hova futottál akkor?
Budafokon intézményvezető helyettes voltam, ott 4 bölcsödét vezettünk.
Mi ez a nagy kanyar? Vagy operaénekes valaki, vagy kortárzenét énekel, vagy bölcsöde vezető?
Hát a nagy váltás része az volt, hogy azt is éreztem, hogy szeretnék valami mást is csinálni. Nem voltam már teljesen boldog az opera világában, tehát itt nem csak a gyermekem nevelése volt a döntő, hanem úgy éreztem, hogy nem eléggé tudok adni magamból. Ez lehet, hogy furcsán hangzik, de számomra aztán azóta már kiderült, hogy a pedagógia is rendkívül fontos, és hirtelen gyors váltás volt, és akkor indult az ELTE-n egy képzés, ahol kisgyermeknevelő képzést, ez akkor indult Magyarországon, kezdtek el. Én hip-hop jelentkeztem, és el is végeztem, hát azóta még 6 másik pedagógiai végzettséget, illetve egy mentálhigiénész szakemberét az elmúlt 11 évben, és nagyon-nagyon boldog vagyok, mert úgy érzem, hogy két hivatásom lehet, az éneklés és maga a pedagógia, akkor a gyermekkor pedagógiája, és ott elég hamar úgy döntöttek, hogy akkor én ne csoportban legyek a gyermekek között, hanem képviseljem az intézményeket, emiatt aztán bölcsödevezető lettem, aztán pedig intézményvezető, ami azt jelenti, hogy ez egy függetlenebb és még magasabb szerep része tulajdonképpen ennek a fajta pedagógiai vonalnak.
Gyerekekkel foglalkozni nagyon hálás dolog, és sokat visszakap az ember abból, amit próbál adni nekik. Szerintem a művészeti nevelésnek és a zeneinek is az a célja, hogy örömet okozunk a gyerekeknek. Hogy megy ez bölcsödéskorba? El se tudom képzelni.
Hát majd gyere el és nézd meg. A legcsodálatosabb dolog, azt hiszem, a bölcsödés korosztállyal foglalkozni. Nyilván óvodásoknak és iskolásoknak is tartunk egyébként, mert hogy vannak zenei egyesületeim is, és azokban dolgozunk elsősorban pedagógiai zenei neveléssel. De a bölcsödéseknél a legnagyobb csoda a szemükben, a rácsodálkozás varázsa van meg. Itt a mostani intézményemben, illetve más bölcsödékbe is járok énekelni, zenélni, kobzolok, illetve zenész kollégákkal adunk elő egyébként klasszikus dalokat is, illetve nyúlunk a igazi Kodály módszerhez. Én a Kodály módszer elkötelezett híve vagyok, és ezt napi szinten igyekszem a gyakorlatban megvalósítani. Azt gondolom, hogy rengeteget beszélünk róla, csak a gyakorlata mindennapok nincs meg valahogy Magyarországon, ellentétben akár Japánnal vagy Kínával, ahol valóban a gyakorlatban használják a Kodály módszert. Úgyhogy az én nagy álmom ez, és igazából a bölcsödei és óvodai korosztályban is a komplex művészetre nevelést tulajdonképpen a gyakorlatban ez szerint valósítjuk meg. Egészen pici dalokat használunk, többször ismétlem, és akár egy kis Mozart menüet, vagy egy Mozart dalocska is elhangozhat a magyar népdal mellett. Annyira nyitottak, mégis befogadóak, hogy a legnagyobb boldogságom, és fogok is felvételt készíteni erről, hiszen még maga a szakma is csak most nézi, hogy valóban milyen fantasztikus eredményeket, egyébként tényleg óriási eredmények lehet elérni a gyermekekkel, 2-3 éves gyermekek, mondhatom így gyermekeim, hiszen a bölcsödénbe járnak, és hát nagyon a szívemhez nőttek, énekelnek a csoportszobákban ezeket a dalokat, tehát nem igaz, hogy ők majd csak 5-6 évesen tanulnak meg. Lehet, hogy a szöveg még nem pontos, lehet, hogy a dallam sem, de az, hogy az ő fantáziaviláguk és zenei, és nem csak zenei, hanem kreatív nevelésük minél hamarabb elkezdődjék, ez rendkívül fontos, meghatározó az ő életükre nézve. Elkezdtünk egészen pici kis videókat készíteni. Akkora sikere volt, hogy akkor így azt beszéltük meg a főiskolával, hogy ők szeretnék komolyabban ezeket a kisfilmeket, úgyhogy most már 2-3 videókamerára rendelkezésünkre, és elkezdtük valóban, hát ugye kell a szülők beleegyezése is a gyermekeknek a zenei nevelését is, mást is, gondozási műveleteket és minden egyéb mást, amit ugye egy kisgyermeknek vagy egy óvodapedagógusnak el kell sajátítani, ilyen helyzeteket is, hogy úgymond ki tudunk elemezni nagyon jól, de nagyon érdekes, hogy gyönyörű részeket tudtunk már most elcsípni abból, hogy a gyermekekre hogy hat, mert hogy úgy képzeld el, hogy van, hogy jön gitáros barát, kolléga, és az út gyerekek az udvaron játszanak, egy pici erősítővel kihangosítjuk, és én éneklek, és a klasszikus gitáron pedig ő gitáron kísér. Aztán hallanak egy egészen gyönyörű spanyol etüdöt, és közben ők csúszdáznak, és figyelnek a zenére, néhányan megállnak a gitáros bácsi, hogy ők hívják előtt, és már mindig kérdezik, hogy jön ma a gitáros bácsi. Nagyon várják, szeretik. Ugyanezt teszük fuvolával, én hegedülök is, tehát a gyerekek közé néha bemegyek, és mert hogy azért a hangszert azért hetente kétszer visszük be a gyerekek közé, de énekelni minden nap bemegyek hozzájuk, és nyilván a kolléganaim is énekelnek, de így ez nekik egy külön zenei élmény minden nap.
Távolabbi célok?
Az új zenei egyesületünkben szeretnénk nagyon sok mindent megvalósítani. A neve Zenét másként, ezt tulajdonképpen tavaly kezdtük megalapítani. Hát kortárs verseknek a megzenésített változatait nagyon-nagyon-nagyon szeretem, nagyon hatásosak, de ott úgy kell tudni énekelni, hogy merjek a hangszíneimmel is kifejezni, illetve hát a szöveg nagyon érthető legyen, úgyhogy ezen rengeteget dolgozom. Terveim még, ugye most jelent meg az Énekvirágok című CD-nk, amelyből szeretnénk egy sorozatot, ha végre megengedi a pandémiás helyzet. Nagyon sok helyre várnak minket. Kárpátalján lett volna egy teljes turnénk, és Erdélyben is. Hát sajnos ezeket elsodorta a Covid, de nagyon várnak minket továbbra is, úgyhogy bízom benne, hogy oda eljutunk. Sajnos most több barátomtól is el kellett búcsúzzak itt a Covid helyzet miatt. Szőcs Géza is jó barátom volt, illetve Demény Attila zeneszerző és rendező barátom is most hunyt el, úgyhogy az ő emléküknek szeretnék mindenképpen emléket állítani a saját műveikkel, úgyhogy ezek a nagy tervek.
Nagyon szép feladatok, nagyon szép célok. Ámen Dzsoka beszélgetett.
Kőben Jeszter Sárával.
sok évi gyűjtő munkával hozta létre egy lelkes óvónő az Óvoda Múzeumot. Somogyi Ágnes beszélgetett vele.
Martonvásáron, egy csoda helyen vagyunk, az Óvoda Múzeumban, akivel pedig beszélgetek, Harcsa Tiborné Katika, aki ezt a múzeumot nem csak hogy létrehozta, hanem az anyagát is ő gyűjtötte. Ennyi mindent összegyűjteni, feldolgozni, biztos, hogy valami mély szenvedélyből fakad.
Ez így van, amikor vezető óvónő voltam, és le kellett az óvoda tetejét cserélni, akkor a vállalkozóval együtt mentem fel a padlásra, és megütötte a szememet a szarufában egy hosszú, barna cukorozsák. Kihúztuk onnan, és belenéztem, és 1916-ban kiadott óvodai szemléltető képek voltak benne, főként meseképek, és nagyon régi keresztény szellemiségű és hazaszeretetre nevelést forszírozó versek.
És hányban volt?
1968-ban. És akkor úgy gondoltam, hogy nem csak előre kell nézni, hanem hátra is.
Ez nem is Martonvásár?
Nem. Hanem. Ez Nyíregyházán volt, a 3-as számú Körte utcai óvodában, amit azzal a céllal, hogy majd ott legyen az Óvoda Múzeum, hiszen mellette épült egy új óvoda, műemléké nyilvánítottam, mert Nyíregyházán ez volt a második épület, ami direkt óvodának épült. Eldöntöttem, hogy megpróbálom összegyűjteni a magyar kisderóvás kincseit, ugyanis a Rákosi érában mindent el kellett égetni az óvodák udvarán, kis falukban, községekben, és a nagyvárosokét pedig összeszedték, Jézusdába vitték. Főként azért, mert minden keresztény szellemiségű volt, és a fő feladat a szocialista embertípus alapozása volt. Attól kezdve rendszeresen gyűjtök a öreg óvónéni kapcsolatait keresve, itt a Rózsák terei budapesti óvóképzőbe egy képesítői találkozón veszek részt, ahol 12 régi óvónénit ismerek meg az ország minden részéből, és ők segítenek engem eljutni más-más kolléganőhöz az egész országban, hogy össze tudjam gyűjteni, hol a fiatalságuknak emlékdarabjait, régi óvóképzős tankönyveiket, vagy a kisdednevelés folyóiratokat. Tehát ezek így kerültek össze, és aztán én nyugdíjba kerültem.
Még egy fordulat van.
A következő fordulat az volt, hogy mivel míg nyugdíjba mentem, csak egy pici szolgálati lakás egy szoba konyháját kaptam meg, hogy ott megcsináljak egy kiállítást, és az első óvoda 143. évfordulójára lett kész, amit ott a Csillag utcán nyitottak 1846-ban, mivel méltó helyet 5 évig nem adott a városi tanács, később önkormányzat, és Martonvásár pedig meghívott egy vendégkiállításra annak idején, és a polgármester úr odajött hozzám, és akkor megkérdezték, hogy nem jön hozzám-e Martonvásárra, és nem költöznénk-e ide, olyan szép kis falu ez. Mondtuk, hogy egyelőre nem, de elgondolkodtunk rajta, és miután meghalt a férjem, édesanyja, és már semmi nem kötött bennünket Nyíregyházára, akkor megkérdeztük, hogy áll-e még az ajánlat. Igen, mondtak, a minisztérium különleges engedélyt adott, mert más megyében nem lehet elvinni múzeumot. Az Országos Pedagógiai Könyvtárs Múzeum igazgatója leírta, hogy a lelkes gyűjtő nélkül Nyíregyházán maradva Ebek 31-ára kerülne a múzeum. A Művelődésügyi Minisztérium már megengedte, hogy elköltöztessük magunkkal együtt Martonvásárba az Óvoda Történeti Múzeumot.
Gondolom, hogy itt méltó helyre került.
Nagyon örültem annak a helynek is, amit kapott, mert a Brunswick kastély parkja volt, de egy pozdorja faház. Bizony évtized telt el, mire nagy nehezen az Óvoda Múzeumra lehetett pályázni, és egy mérnök stáb megpályázta, és megnyerték. Így 2014-ben erre a méltó helyre elköltözhetett az Óvoda Történeti Múzeum.
Hogyan történt a rendszerezés?
A kisdedóvás történet az alapja. 1960-ig van a kiállításunk, ami 132 évet mutat be a kezdetektől 1828-tól. Brunswick Teréz első óvodájával, ami Budán a Mikó utca egy szám alatt édesanyja bérházában nyitott meg. Ma az Attila utca felőli homlokzaton van ez emléktábla, és elkészült készítettünk egy makettet arról az első óvodáról.
Egész más, mint a mai óvodák.
Igen.
Érdemes megemlíteni a készítő nevét.
Csordás Gábor úr, akire mindig hálával gondolok, és 20 éves intervallumokban tudom bemutatni a más-más pedagógiai módszer és eszköztárat. Mindig híresek voltunk arról, hogy külföldre kitekintünk, és ott valami jót látunk, azt behozzuk, és megpróbáljuk alkalmazni, vagy magyarítani. Így kerül hozzánk a Fröbel pedagógia, aztán jön a magyar kisded óvó és a népnyelv dedóra. Rövidít Redlós bácsinak hívják az elején az óvó urat, mert ugye férfiak voltak az első óvónők. Ideje korán elmondta, hogy erre a pályára nőket kell alkalmazni, ezért olyan óvó urakat vett fel, feleségestől együtt, ahol az óvó úr képviselte az oktatás menetét, és a felesége a szeretett gondozás ápolást.
A módszertan viszont változik.
A 30-as évek után Burhard Béla Bári Erzsébet végzi el Olaszországban Montessori Mária személyénél a tanfolyamot, és ő Magyarországon nyit óvodát és iskolát, mert Montessori is jellemző volt, hogy a nagycsoport és az első osztályok egybeolvadnak, ugyanis szabadságot adott abban, hogy mindenki a saját egyéniségéhez mérten érjen meg.
A kiállítás mindemellett azt is bemutatja, hogy milyen volt a korszellem játékok segítségével is. Miket látunk?
Például látunk ott rögtön a Fröbel asztal előtt egy olyan kis oroszlánt, aminek csak az egyik kereke eredeti, azon még olyan vasaráf van, mint a szekérkerekeken, mert még nem esztergáltak kerekeket.
Hány éves lehet ez a kis oroszlán?
Hát az legalább 120. Ja, hát először Fröbel magát az eszközöket tekintette játékoknak, de utána jönnek játékeszközök, de azok a legegyszerűbbek. Vagy falusi búcsúkba tudja venni az óvónéni. Ott olcsó a játék, és Magyarországon csak 1900-tól van játékgyár, és azt a falusi óvoda nem tudja megvásárolni. Ezért vannak a tologatós lepkék, ott a kis talicska. A másik dolog, hogy a szülők elkészítik azokat a kicsinyített eszközöket, amiket ők maguk is használnak. Ezért valaki alaposan körülnéz, akkor látja, hogy a Tisza környékéről ugye fűszfafonott krumpliszedő kosarakat lát, vagy a hajdúságban a gyékényből fonott dikót, asztal, széket, azon kívül a Dunántorról már értékesebb játékokat a fővárosból, maketteket tudtam gyűjteni, mert az is nagyon fontos volt, hogy a falusi kisgyerek megismerje, hogy van hálószoba, fürdőszoba, és a higiénére mindig az óvoda nevelt.
Külön élmény az a mosdósarok, ugye? Igen. Tartályból folyik a igen, víz, és igen. A kis csoport részére a besülyezkedik.
Levethető.
És még a ruházatot is bemutatja.
Az 1800-as éveknek a közepén a Pendely volt a szegény falusi gyerek ruházata, ami igazi zsákvászonból készült, és sokszor nyáron fehér neműse volt alatta. Ez egy ilyen T-betű alakú összevart valami. Később differenciálódik, hogy fiú nadrágocska, kötényszoknya a kislányokon, és a zsebkendő hordás az kötelező volt. Tehát még a óvodai nevelési törvényben is benne van.
De hogy az hogy viselték?
Biztos tűvel volt a gyerek ruhájára, vagy pedig oda kötötték. Hát ez aztán homokozás közben áthás időszakba csodásan nézett.
A kis bababútorok is változnak.
Igen, egy részét szülők készítik. Rendszerint tulipánosra festve, mert a magyar motivumokat örökíti a család. Az 50-es évek közepétől tökéletesen visszatükrözi az akkori magyar
pontosan
lakáskultúrát, a kombinációban minden része, üvegvitrines, konyhaszekrény, még a színe is. Sajnos a politikai rendszer a bélyegét mindig ott hagyja. A 3-6 éves kisded óvodások eszközein is, mert van olyan vonat a 60-as években, hogy Moszkva és Budapest között rá van festve. Sőt, a gyerekek versenyagába is belecsempészik a politikát, hogy Rákosi a legjobb apa, minden dolgozó a fia, ő ad nekünk minden szépet, néki adjuk szíveinket. Hortis füzet is van, azért ott a 40-es évek, 30-as éveknél látunk, de ott maximum Miklós napi köszöntő van.
És a második szinten van az óvó képzésről egy kis kiállítás, ennek melyik a legértékesebb
dokumentuma.
A kisded nevelői oklevél, ami 1879-ben lett dátumozva, 92 éves óvónéni ajándékozta nekem az édesanyja diplomáját. Mindig szoktam mondani, hogy véletlenek nincsenek, csak az Isten logikája működik, ugyanis ez a néni úgy tudta meg, hogy én még akkor Nyíregyházán az óvoda történet anyagai gyűjtöm, hogy Budán a cipész az ő cipőjét véletlenül Kelet-Magyarországba csomagoltam, és elolvasta ezt a kis hirdetést, és ő írt nekem.
Az sem véletlen, hogy Martonvásárra kerültek.
Az sem véletlen szerintem, hogy óvónő lettem, mert én előbb hisztotechnika és laborasszisztens voltam.
Menjenek el Martonvásárra, és nézzék meg, mert egy nagy élmény.
Köszönöm, hogy velünk tartottak, és remélem, hogy hasznosan töltötték az elmúlt egy órát. Munkatársaim voltak Áment Zsóka, Kéri Júli, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden páros héten, szerdán, este 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetnek a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. Podcast oldalunk az anchor.fm/60-túl. A következő adás időpontja június 26-a. Elköszön a mai adás szerkesztője, Torda Judit. A viszonthallásra!